előadók és remek dalok lesznek itt péntek este az M1-en, minden péntek este Korda Györggyel. Csináljuk a fesztivál! Mondjuk én mondtam volna magam is, Gyuri, de hát ezt hagyjuk.
Lebontották a parlament előtti kordont a fideszes képviselők, újabb tüntetés kezdődött a Kossuth téren. Az államfő szerint jogellenes a kordonbontás, viszont annak korábbi felépítése alkotmányosan aggályos volt. 65 éves korhatár, infláció követő nyugdíj, ez szerepel a kormány tervezetében, amiről várhatóan társadalmi vita lesz. Az ember veszélyezteti a földet, az ENSZ jelentése szerint az emberi tevékenység okozza elsősorban az éghajlatváltozást. Jó estét kívánok! Lebontották a parlament előtti kordont a Fidesz országgyűlési és európai parlamenti képviselői. Levonultak a délelőtti frakcióülésről, és fél óra alatt szétcsavarozták és összeszedték a Kossuth teret elkerítő kordonokat. Azt mondták, polgári engedetlenségi akció. Orbán Viktor pedig azt, vállalják a következményeket. A rendőrség nem lépett közbe.
Na, emeljük le!
Leemelték. Nem csak ezt az egyet, szinte az összes parlamenti kordont. A Fidesz elnökén kívül azonban csak 5 ember tudta, hogy a pénteki frakcióülés nem egy átlagos megbeszélés lesz. Pedig úgy kezdődött, mint egy átlagos megbeszélés. A rövid frakcióvezetői bevezetés után néhány perccel azonban már mindenki a Kossuth téren volt. A Fidesz vezetőinek sikerült úgy titokban tartaniuk a döntést, hogy többen még az akció előtti percekben sem tudták pontosan, mit kell majd tenniük. Ezeken a képeken jól látszik, hogy a kordonbontás előtt néhányan még csak tanulmányozzák a haditervet, és azt, hogy mit kell mondaniuk, ha igazoltatják őket a rendőrök. Kulcsot és védőkesztyűt is kaptak a képviselők, és villámgyorsan, alig több mint negyed óra alatt lebontották a parlament előtti kordont. Kövér László az alkotmány utcával szemben, Orbán Viktor pedig a Földművelésügyi Minisztériumnál bontott és cipelt.
Munkástagozat!
Miután a munka nagy részét elvégezték, rövid csoportgyűlést tartott a Fidesz elnöke.
Ugyász Dénes!
Miközben Orbán Viktor névsorolvasást tartott, erősítést kaptak a parlamentet védő rendőrök, és megjelent az első tüntető is.
Értünk!
Miután az ellenzéki képviselők katonás rendet raktak a téren, már állt az élő kordon is. Ekkor mentek vissza a fideszes képviselők a felsőházba. Itt azt mondta Orbán Viktor, ne érdekeljen senkit, hogy jogszerű-e a bontás vagy sem, csak a képviselői esküvel kell foglalkozni. A Fidesz elnöke azzal magyarázta a bontást, hogy Magyarországon súlyosan megsértik a gyülekezési jogot, és korlátozzák a magyar polgárokat véleményük kinyilvánításában. Tarthatatlan az a helyzet, mondta Orbán Viktor, hogy a Kossuth téren az emberek nem fejezhetik ki politikai elégedetlenségüket.
Mi vállaljuk ennek a következményeit, tehát nem hivatkozunk mentelmi jogra, nem bújunk mentelmi jog mögé, nem is akarunk ezzel a vitával foglalkozni. Azt gondolom, hogy ez az a példamutató magatartás, amit egyébként a demokrácia érdekében folytatni kell. Mindannyian látjátok, hogy a demokrácia bajban van.
A frakcióülést a Fidesz elnöke azzal zárta, hogy időnként a demokrácia melletti kiállásnak vannak kellemetlen részei is.
A kordont azóta a déli órákban újra felépítették a rendőrök, de a Kossuth téren azóta is tüntetnek egyre többen. Ott van Víg András. Szervusz András, jó estét! Mi történik most a téren, illetve mi történt az elmúlt órákban?
Az elmúlt órákban egyre többen érkeztek a Kossuth térre, és többen lettek a rendőrök is. Körülbelül fél órával, háromnegyed órával ezelőtt egy komolyabb erősítés érkezett, de a tüntetők is erősítenek, vidékről is érkeztek már csoportok. A szónokok azok egyfolytában beszélnek, ismert és kevésbé ismert követeléseket fogalmaznak meg, és mindenki úgy tűnik, hogy hosszabb várakozásra, szembenállásra készültek fel. Egyelőre semmiféle atrocitás nem történt, nem úgy, mint korábban a déli órákban, amikor a rendőrség megkezdte a kordonok visszaépítését, akkor a tüntetők és a rendőrök között kisebb csetepaté is kialakult, de a rendőrök végül senkit nem vettek őrizetbe, és végül békésen, viszonylag békésen sikerült a kordont újraépíteni a parlament köré.
Azt mondtad ugye, hogy most nyugodt a helyzet. Tudsz-e bármit a rendőröktől? Látsz-e valamit, amiből sejthető, hogy mi történhet a következő órákban?
A rendőrökkel próbáltam kapcsolatot teremteni, de semmit nem mondanak. Ellenben talán eléggé beszédes lehet az a tény, hogy innen néhány saroknyira az Alkotmány utca környékén két darab vízágyú jelent meg nemrég.
Igandás, köszönjük szépen! Solyom László köztársasági elnök közleményt adott ki, ezt szó szerint idézzük. Ma a Fidesz európai parlamenti és országgyűlési képviselői jogellenesen elbontották a Kossuth téri rendőrségi kordont, és bejelentették, vállalják tettük jogi következményeit. Felelősségük azonban kiterjed a szimbolikus akció társadalmi következményeire is. Az országgyűlési képviselők magatartása mintát adhat, márpedig a jogállamot nem lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni. Nem hallgatható el viszont az sem, hogy a Kossuth téren a gyülekezési jogot ősz óta alkotmányosan aggályos módon korlátozza a rendőrség, és nem reagált érdemben a kifogásokra sem. A miniszterelnök önbíráskodásról beszélt. Azt mondta, bajban van az ország, ha a törvényhozás tagjai nem tartják be a közös normákat. Gyurcsány Ferenc telefonon tájékoztatta a köztársasági elnököt. Szili Katalin házelnök szerint hosszú távú morális következményei vannak a kordonbontásnak, amiért azoknak a képviselőknek kell vállalniuk a felelősséget, akik ebben részt vettek. A KDNP Csurgón ülésezett, Semmilyen Zsolt frakcióvezető a kordonbontás hírére úgy reagált, hogy bár nem tudtak ott lenni, lélekben a Fidesszel vannak.
Köszönöm. Teljesen váratlanul érkezett Gyurcsány Ferenc a házelnökhöz egy perccel azután, hogy a pártok frakcióvezetői távoztak Szili Katalin dolgozó szobájából. A miniszterelnök szerint egyetlen egy állampolgár sem teheti meg, hogy a rendőrséggel szemben próbálja meg akaratát érvényesíteni. Erre az sem adhat felhatalmazást, ha valaki jogszerűtlennek gondol egy intézkedést. Képviselők pedig ezt főleg nem tehetik meg.
Még ha úgy is gondolják, jó vagy rossz hiszeműen, hogy valami nem jogszerű, annak van egy módja. Ki az igazságszolgáltatás például. Hát feje tetejére fog így állni a világ. A törvényhozás tagjai úgy gondolják, hogy mert nekik van egy véleményük, akkor nem tartják be a közös normákat.
Az országgyűlés elnöke levélben már korábban értesítette a rendőrséget arról, hogy minden párt szerint szükségtelen a Kossuth téri kordon fenntartása. Szili Katalin szerint ettől függetlenül a kordont bontó képviselőknek vállalniuk kell a felelősséget.
Két eset lehetséges. Egyrészt azok, akik eljárást indítanak, azok kérik a mentelmi jog felfüggesztését, vagy pedig a képviselők az eljárás alapján lemondanak a saját mentelmi jogukról. Nyilvánvaló, hogy ezt a mentelmi bizottság feladata lesz majd eldönteni.
Az MSZP frakcióvezetője szerint a rendszerváltás óta nem volt példa rá, hogy egy képviselőcsoport tudatosan jogsértést kövessen el.
Fidesz ezek szerint letért a törvényhozói kötelezettségek útjáról, és egy másik értelemben is átlépett egy határt, nagyjából világos, hogy az utcai konfrontációk útjára lépett.
Az MDF szerint az önbíráskodás rossz példát mutat, és a Fidesz képviselői nem számoltak annak következményeivel.
Nem tudom, hogy milyen mámor vezérli azokat, akik ilyen útra lépnek, és nem gondolnak nemzetközi visszhangjára is mindennek. Röstellem és lehangol a dolog.
Az SZDSZ elnöke szerint a kordon rossz megoldás, de csak törvényesen lehet eltávolítani.
A Fidesz nem ezt tette, hanem elkezdte a kordonbontását, ami rövid ideig tartott számára, csak attól tartok, hogy ezzel hosszú távon elkezdte a magyar jogállam lebontását is.
Mi azért nem vagyunk ott, mert itt vagyunk.
A kereszténydemokraták vidéki frakcióülésük miatt nem vettek részt a kordon lebontásában.
Innen is üzenem, hogy lélekben ott vagyunk fideszes barátainkkal. Az a kordon, amit most lebontottak, az a magyar demokrácia szégyene volt, tűrhetetlen, hogy az embereket kizárják az országgyűlés környékéről.
A KDNP szerint azzal, hogy nem engedik be az embereket a parlament közelébe, bűnözőnek tekinti a kormány az állampolgárokat.
A kordont október 20-án húzták fel a parlament köré azért, hogy elválasszák egymástól az állami ünnepség résztvevőit és a tüntetőket. Október 23-ára virradóra a rendőrök kiszorították a térről a tüntetőket, majd műveleti területté nyilvánították a parlament teljes környékét. A ma délelőtti kordonbontást, ahogy mondták is, polgári engedetlenségi akcióként hajtották végre az ellenzéki párt képviselői. A jogászok véleménye azonban eltér, hogy valóban polgári engedetlenségi akcióként értékelhető a megmozdulás.
A polgári engedetlenség alapja, hogy a szabályokkal szembeszegülő vállalja tette jogi következményeit. A parlamenti képviselőket azonban mentelmi jog védi. Erről a képviselő lemondhat, de csak szabálysértés esetén. Ha bűncselekményt követel, akkor csak az országgyűlés mentesítheti a képviselőt.
Ha jogszerű volt a terület lezárása, akkor ezek a cselekmények megvalósíthatnak bűncselekményt. Ez lehet adott esetben garázdaság, lehet intézkedésre, kényszerítéssel, hivatalos személy elleni erőszak. Minden ilyen esetben viszont a rendőrségnek az illetőt, aki ezt elköveti, el kell fognia és elő kell állítania.
De ilyen nem történt. Jogászok szerint a rendőri intézkedés elmaradása azt feltételezi, hogy nem volt törvényes a tér lezárása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárki elbonthatja a kordont.
Senki nem hivatkozhat arra, hogy ha adott esetben akár a rendőr főkapitány az ő álláspontja szerint megsértette volna a gyülekezési jogot, akkor ő is megsértheti.
Érdeklődtünk az ügyészségen, milyen jogi kategóriába esett a délelőtti akció, de egyelőre az ügyészség nem vizsgálja a történteket, mint ahogyan jelenleg a rendőrségnek sincs álláspontja. A BTK 268-as paragrafusa azonban éppen a törvény vagy más jogszabály, avagy a hatóság rendelkezése elleni izgatásról szól, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Eddig sem a budapesti, sem az országos rendőrfőkapitány nem reagált a történtekre. Délelőtt óta tanácskoznak, a Teve utcai rendőrpalotánál ott van Olajos Gergő. Szervusz Gergő, jó estét! Annyit tudunk, hogy feljelentést tett a rendőrség rendzavarás miatt. Döntöttek másról is a rendőri vezetők esetleg?
Azok a rendőri vezetők, akik nem a helyszínről irányítják a Kossuth téri műveleteket, mind itt vannak a Teve utcai székházban, és ahogy mondtad, valóban délelőtt 11 óta folyamatosan egyeztetnek. De végleges hivatalos álláspontjuk még nincs. A BRFK szóvívője röviddel ezelőtt annyit közölt, hogy a rendzavarás szabálysértése miatt feljelentést tesznek azok ellen, a képviselők ellen, akik részt vettek a kordon lebontásában. Délután a rendészeti minisztérium államtitkára 2,5 órán keresztül egyeztetett a tábornokokkal. Ahogy mondták, a kialakult helyzet jogértelmezése tartott eddig. Az elrendelt intézkedésekről szinte semmi sem szivárgott ki. Annyit tudunk, hogy körülbelül 6 órával ezelőtt helyezték készenlétbe a BRFK-t és a tömegoszlató egységekkel rendelkező Rebiszt. Ez akkor annyit jelentett, hogy az éppen szolgálatban lévő egységek felfüggesztettek minden más tevékenységet, és a ma nem dolgozó rendőröket arra utasították, hogy ne hagyják el a várost, ne fogyasszanak alkoholt, és folyamatosan legyenek elérhetőek, mert bármikor berendelhetik őket.
Olajos Gergő, köszönjük szépen! Az igazságügyi és rendészeti minisztérium államtitkára úgy reagált, a Fidesz kordonbontása egészen egyedülálló, egy banán köztársaságra jellemző magatartás. Kondrosi Ferenc úgy véli, a jogegyenlőség sérül, ha egy politikus azt hiszi, hogy mentelmi joga miatt magasabb rendű, mint a többi állampolgár.
Az ügyészséggel folyamatos konzultációt tartunk, hogy itt egy szabálysértés, vagy adott esetben egy bűncselekmény megvalósítására került a sor. Ha valaki pedig a rendőrség biztonsági kordonját semmisíti meg, vagy rongálja meg, abban az esetben a képviselő mentelmi joga sem érvényesül, tehát a képviselővel szemben is a jog teljes eszközrendszerével kell eljárni.
A legfrissebbek 10:30-kor jönnek majd az estében. Természetesen, ha bármi történik a Kossuth téren, akkor azonnal jelentkezünk majd rendkívüli híradóval. Most nézzük, ami még jön. A 65 éves korhatár infláció követő nyugdíj, úgy tudjuk, ez szerepel a kormány terveiben. Várhatóan társadalmi vita lesz. Mindjárt Csapó, tavasszal elkezdhetnek forgatni az egyeki Korda filmstúdió egy részében. Az ember a felelős, valószínűleg főleg az emberi tevékenység okozza a Földön tapasztalható éghajlatváltozást. Ez áll az ENSZ klímaváltozással foglalkozó friss jelentésében. A testület szerint a világ kormányainak rá kell döbbenniük, mennyire fontos a felelősségvállalás. Egy amerikai tanácsadó csoport már is fejenként 10 000 dollárt ajánlott fel tudósoknak és közgazdászoknak azért, hogy megcáfolják az ENSZ klímajelentését.
Floridában ritka a tornádó februárban. Most 14 ember halálát okozta a hirtelen jött vihar. Talán már ez is része az egyre többek által hangoztatott klímaváltozásnak. Az eddiginél is több heves esőzés, olvadó jéghegyek, aszályok és tartós hőség. A következő évtizedekre ez a borús jövőkép rajzolódik ki abból a kutatásból, amelyet 130 ország 2500 tudósa végzett. Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó bizottság az utóbbi 6 év eredményeit összegezte. A felmelegedés mértékét az határozza majd meg a következő évszázadban, hogy az emberiség képes lesz-e csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, ismertette a társelnök a bizottság kutatásait. A jelentés szerzői majdnem teljesen biztosak abban, hogy az elmúlt 50 évben tapasztalt felmelegedést, főként az emberi tevékenység, a szén, a kőolaj és a földgáz elégetése okozta. Emiatt jelentősen nőtt az üvegházhatást okozó gázok mennyisége a légkörben. Az eredmény pedig jól látható. Olvadnak a sarki jégtakarók. A tengerek vízszintjének emelkedése pedig további felmelegedést okoz. Már az örökké fagyos szibériai tundra is olvad. A felmelegedő mocsárból hatalmas mennyiségű metángáz jut a légkörbe, tovább erősítve az üvegházhatást.
Melegebb tél, szeszélyesebb nyár és kevesebb csapadék. Magyarországon ez várható a következő években. A kutatók szerint a klímaváltozás miatt rövidesen csak 2 évszak lesz. Eltűnik a tavasz és az ősz. És jönnek a szélviharok is, a következő mindjárt holnap.
Metszik a gyümölcsfákat a tolnai gazdák, és nektárért indulnak a méhek Szeged környékén. Nem is lenne ebben semmi rendkívüli, ha mindez tavasszal történik. Csak hogy ezek a képek januárban készültek. Az éghajlat változás jeleit a saját bőrükön érezhették a budapestiek is. Ritkán lehet Kiskabátban horgászni a Városligetben január elején. Ez pedig a klímaváltozás másik, kevésbé kellemes oldala. Egy hét alatt 3 szélvihar söpört végig az országon, és ez várható szombaton is. A kutatók szerint a következő években az eddigieknél is gyakrabban kell szélsőséges hőhullámokra és heves viharokra számítani.
Egy hosszú enyhe tél hirtelen válthat át meleg, forró nyárias időszakba. A nyár meghosszabbodik, mindkét vége kiterjeszkedik, tehát igazából az ősz és a tavasz eltűnésével kell számolnunk.
Az éghajlatváltozás a vadállatok élőhelyeit is veszélyezteti. A természetvédők szerint a következő évtizedekben jelentősen csökkenhet az őshonos fajok száma. Az őzek, szarvasok és vaddisznók eleinte várhatóan csak a magasabb helyekre, később azonban egyre északabbra vándorolnak majd.
Infláció követő nyugdíj, 65 éves korhatár, legkorábban 2009-től vagy 2010-től. Úgy tudjuk, ez szerepel a kormány nyugdíjreform tervei között. Döntés azonban még nincs, és egyhamar nem is várható. A miniszterelnök holnap valószínűleg társadalmi vitára bocsátja a terveket, és csak ennek lezárása után dönt a kormány. Akik a következő 3 évben mennek nyugdíjba, azokat biztosan nem érinti a változás.
Ha beleszámoljuk a szakmunkás időt is.
Ebben a Kunszentmártoni fémfeldolgozó üzemben zömmel 40-50 év feletti munkások dolgoznak. Van, aki már több évtizede.
41 néhány éve itt dolgozok, azt azért már kidolgoztuk ebbe a szakmába, főleg ebbe a szakmába. Én nekem az a véleményem, aki már 40 évet letette, az menjen a nyugdíjba.
Nagyobb sebességi fokozatba kapcsolhat rövid időn belül a kormány a nyugdíjreformban. Egyelőre semmilyen döntés nincs, de úgy tudjuk, hogy a tervek szerint 2009-től vagy 2010-től változnának a nyugdíjba vonulás feltételei. Az biztos, hogy fokozatosan a jelenlegi 62-ről 65 évre emelhetik a korhatárt. Lépcsőzetesen, évente 1 évvel. Ez azt jelenti, hogy 2012-re vagy 2013-ra 65 év lehet a nyugdíjkorhatár. Azt mondják, erre azért van szükség, mert az elmúlt 15 évben a férfiaknál 4, a nőknél pedig 3 évvel emelkedett a várható élettartam.
Jelenleg egy 60 éves férfi átlagosan még 16 évet lemérhet ebben az életkorban, a nőknél viszont ez 21 év.
Vagyis egyre kevesebb munkaképes dolgozónak kell egyre több nyugdíjast eltartani. Úgy tudjuk, hogy a kormány megváltoztatná a nyugdíjak kiszámítási rendszerét is, és az infláció mértékének megfelelően emelkednének az öregségi ellátások.
Idén sokan már év elején szabadságra mennek, dömpingre számítanak az idegenforgalmi szakemberek. Az Alkotmánybíróság ugyanis megsemmisítette a munkatörvénykönyve azon passzusát, amely lehetővé tette, hogy a munkaadók akár a következő év végéig elhúzhassák az adott évre járó szabadságok kiadását. A döntés értelmében minden eddig felhalmozott szabadnapot ki kell venni március 31-ig.
Séta a Balatonparton, sízés a hegyekben, wellness. A Sándor család például azért most ment szabadságra, mert a munkájuk ilyenkor engedi.
A férjemnek a munkahelyén ez most egy ilyen holt időszak, és a kollégák felváltva be tudják osztani a munkájukat, és el tudtunk jönni pihenni egy kicsit.
A legtöbben ilyenkor még a múlt évről áthúzódott szabadnapjaikat veszik ki. Eddig ugyanis bármelyik munkáltató megtehette, hogy gazdasági érdekeire hivatkozva a szabadságokat áttolta a következő évre. Az Alkotmánybíróság szerint azonban ez ellentétes az alaptörvénnyel.
Ilyen indokú korlátozást nem tartottunk alkotmányosnak, nevezetesen a szabadsághoz, a pihenéshez való alkotmányos alapjog korlátozásának egy olyan túlzott alkalmazásának tekintettük ezt, amely így tarthatatlan.
A döntés március 31-től hatályos. Ez azt jelenti, hogy addig még ki lehet venni a tavalyi szabadságot, de utána már nem.
Pénzt nem lehet kiadni.
Ezt ugyanis tiltja a munkatörvénykönyve, pedig sokak szerint ez lenne a legtisztább megoldás.
A munkáltatónak a tárgyi esedékes évben kellene kiadni a szabadságot. Nagyon indokolt esetben kell majd eltérni ettől, vagy lehet eltérni ettől. És ha eltér, akkor viszont pénzben váltsa meg.
Bizonyos cégek ugyanis akár meg is bénulnának, ha rövid idő alatt mindenkinek kötelezően ki kellene vennie áthúzódó szabadságát. A nagyobb vállalatok azonban általában figyelnek arra, hogy ne legyen halmozódás.
Természetesen ez megnehezítheti a helyzetüket, de nem hiszem, hogy oly mértékben, hogy ez a tevékenységüket ellehetetlenítse, vagy olyan nagy mértékű problémát okozon. Természetesen minden ilyen változás jár bosszúsággal, és nem biztos, hogy éppen a gazdasági élet előnyeit szolgálja.
A munkaügyi tárcánál már megvan a szabadságok új szabályozásának tervezete. Annak részleteiről azonban addig nem akarnak beszélni, még nem egyeztettek róla a munkaadókkal és a szakszervezetekkel.
Újabb kórházakért demonstráltak ma Budapesten. Több száz ember tüntetett délután a Szent Rókus kórháznál, ahol 350 aktívágy szűnne meg. A Söfmerei kórház dolgozói több mint 10 000 aláírást adtak át a köztársasági elnöki hivatal protokoll főnökének, hogy megmentsék intézményüket a bezárástól. Közben Éger István, az orvosi kamara elnöke bejelentette. Jövő héten tiltakozó nagygyűlést tartanak, ahol egységes szerződés módosításra készülnek az OFP-vel szemben, mert az utóbbi hónapokban csökkent az orvosok pénze, miközben nőtt az adminisztrációs költség. Üzembe helyezték az ország első vízidíj automatáit a Miskolci kórházban. Az intézményben összesen 8 készülék működik majd, így például a szülészeten, a belgyógyászaton és a sebészeten is. Az automata 2 számlát nyomtat, erre rá kell írnia a betegnek a nevét és a tajszámát. Majd a vizsgálat előtt az orvos is szignálja a számlát, lebélyegzi és rányomja a szakrendelés pecsétjét is. Az automaták darabja 1 000 000 forintba kerül, erre lehet pályázni a minisztériumban. Azok a kórházak, amelyek február 15-ig üzembe helyezik a készüléket, visszakapják annak árát. Pert indítanak a csornai tűzoltók, hogy megkapják elmaradt túlóra pénzüket. Az országban ők perelnek elsőként a tűzoltók közül. Uniós jogszabályra hivatkoznak, ami heti 40 óra szolgálati időt ír elő. A magyar tűzoltók azonban ennél jóval többet dolgoznak. A túlmunkadíját általában szabadnapban adják ki nekik, így állításuk szerint heti 10 óra túlóra pénztől esnek el. Az adósság pontos összegét még nem lehet tudni, a csornaiak csaknem 3 évre visszamenőleg követelik a pénzüket. Magyarország 27 millió forintos gyógyszerekből és orvosi felszerelésekből álló segélyt ad a palesztin hatóságnak. Ezt Göncz Kinga külügyminiszter jelentette be, aki Ramallahban, főként a közel-keleti fejleményekről tárgyalt Mahmoud Abbas palesztin elnökkel, aki nyilatkozott a magyar televíziónak. Ramallahból Algaui Heszna tudósít.
Fokozott készültséget rendeltek el a palesztin területeken, illetve a gázai és a ciszjordániai átkelőknél. Miután néhány napos tűzszünet után újra kezdődtek a harcok a Fatah és a Hamas támogatói között. A palesztin elnök jövő héten újabb kísérletet tesz, hogy megállapodásra jusson az egységkormány felállításáról a Hamas vezetőivel. Mahmoud Abbas szerint kudarc esetén elkerülhetetlenek az előrehozott választások.
Tény, hogyha bárki ellenzi az előrehozott választásokat, az Alkotmánybírósághoz fordulhat, nyilatkozta a Magyar Televíziónak a palesztin elnök. Ebben a feszült politikai helyzetben tárgyalt Ramallahban Göncz King a külügyminiszter. Szó esett a gázai övezetben kialakult súlyos humanitárius helyzetről is. Magyarország 27 millió forint értékű segélyt, főként orvosi műszereket és gyógyszert ajánlott fel a palesztin hatóság elnökének. Göncz King a tegnap Tel Avivban találkozott az izraeli kormány képviselőivel is, Cipi Livni külügyminiszterrel és Simon Peres miniszterelnök helyettessel. Az egyre bővülő magyar-izraeli gazdasági kapcsolatokon túl itt is szó esett az izraeli-palesztin válságról.
A legkonkrétabb volt az az izraeli parlamenti elnök kérése, hogy említsük meg, hogyha itt vagyunk a palesztin hatóság területén, hogy az izraeli katonák elengedése, a túszok elengedése az kulcsfontosságú Izrael számára.
A Hamas azonban egyelőre elutasítja ezt. Mi támogatjuk Abbas, jó ember és jó politikát követ, nyilatkozta Peres, aki szerint a béketárgyalásoknak egyelőre a palesztin belviszály a legnagyobb akadálya. Az egész válságot jól tükrözi az a furcsa helyzet, hogy Göncz King az izraeli miniszterekkel Tel Avivban, még a palesztin elnökkel Ramallahban tárgyalt, pedig a palesztinok és az izraeliek is Jeruzsálemet tekintik fővárosuknak. Erre azonban egyikőjük jogát sem ismeri el a nemzetközi közösség egészen addig, amíg megegyezés nem születik a két nép között, többek között a Szentváros sorsáról. A magyar külügyminiszter látogatásáról a híradót Algaui Heszna tudósította.
Koszovó csak nem teljes függetlenségét javasolja a tartomány jogállásának rendezéséért felelős ENSZ külön megbízott. Márti Ahtisaari először Belgrádban, majd Pristinában ismertette a tervet. Szerbia teljes elutasítással válaszolt, továbbra sem hajlandó lemondani Koszovóról. A koszovói albánok viszont az államiság és a függetlenség kezdeteként értékelik a javaslatot. A feszültség érezhető a déli tartományban, a NATO harckészültségbe helyezte a térségben állomásozó békefenntartókat.
A jelentés tervezet még nem nyilvános, de az eddig ismerté vált részek szerint tartalmazza az állami függetlenség minden jellemzőjét, anélkül, hogy maga a függetlenség szó szerepelne benne. A javaslat kidolgozója szerint a tartomány státusának rendezése elengedhetetlen egy élhető Koszovó létrejöttéhez. Egy ilyen Koszovó pedig alappillére lesz a régió stabilitásának és biztonságának. Noha a javaslatban nincs szó függetlenségről, mégis saját alkotmányt és annak minden velejáróját említi. Emellett általános választások kiírását is indítványozza. Szerbiában egyöntetű elutasítás volt a válasz a tervezetre. Boris Tadic államfő szerint elfogadhatatlan Márti Ahtisaari javaslata. A dokumentum egyértelműen megnyitná az utat Koszovó függetlenné válása előtt, amelyet ő, mint az ország elnöke, soha nem fogad el. Belgrádban már is tüntetések voltak a déli tartomány függetlensége ellen. A régóta függetlenségükért küzdő koszovói albánok szerint a tervezet egyértelműen kimondja a Koszovó függetlenségét, így már semmi sem állhat útjába egy független, szuverén állam létrejöttének. A koszovói szerbek eltérően fogadták az Ahtisaari javaslatot. Egyesek szerint, ha létrejön a független Koszovó, az az itt élő szerbek végét jelenti. Más szerbek viszont azt mondják, ők eddig is itt éltek, és ezután is itt fognak élni. Csak sokkal könnyebb lesz, ha végre béke lesz.
Készíthetik a csapót, tavasz végén már lehet forgatni az egyeki Korda filmstúdió egy részében. A teljes, vagyis 40 ezer négyzetméter összterületű létesítményt évvégén adják át. A helyiek munkát és pénzt, a stúdió produkciókat vár, nem alaptalanul. Van, amiben világelső lesz a stúdió, pénzügyi kedvezményei miatt pedig amúgy is vonzó Magyarország.
Kréta ünnepnek elkészült a Korda Sándor filmstúdió legmagasabb pontja, Egyeken. Ennek az épületnek a teteje.
Év végére készült.
Vagyis az egyik beruházó Demián Sándor azt ígéri, hogy decemberben átadják a teljes komplexumot. De négy stúdiót már tavasszal is használhatnak. Ez az egyekieknek is jól jön.
Illúziókat nem kergetünk. Én azt gondolom, hogy a világsztárok azok nem feltétlenül a kis egyeki pincékben és a borászatokban fognak megjelenni, de ez sem elképzelhetetlen természetesen.
Az viszont biztos, hogy több lesz az iparűzési adóbevételük és a munka lehetőség.
Egyek eddig a borairól és fesztiváljairól volt híres, na és persze itt van az Egyekese focipályája. A most épülő stúdióban azonban még a vizes medence is nagyobb ennél.
by Hungary's generous tax incentives supporting film production.
Így fog kinézni, ha elkészül 40 ezer négyzetméteren. Épületek köztük a világ legnagyobb stúdiójával és szinte bármekkora díszlet elkészítéséhez alkalmas területekkel, terekkel. És itt lesz az a bizonyos vizes medence.
Titanic 2 filmet bármikor le lehetne forgatni úgy, hogy nem csak a felét tudják felépíteni a hajónak, mint amit a Titanic 1-ben láttak, hanem az egész hajó kompletten rá tud férni mondjuk egy ilyen területre.
Ilyen igényekre is számítanak, és ahogy remélik, lesz kereslet. Műszaki és technikai előnyök mellett ugyanis Magyarország vonzó a filmeseknek, pénzügyileg is. Nem véletlenül forgattak már itt olyan produkciókat, mint az Eragon vagy az I Spy. A 3 évvel ezelőtt módosított filmtörvény szerint adókedvezmény jár annak, aki a filmiparba fektet.
Nézzük, mi lesz még ma este itt az M1-en. 10:30-kor este, Baló Györgyel. Szervusz, jó estét kívánok! A legfrissebbek a Kossuth térről és elemzések, vélemények nálatok a kordonbontásról. Kiket vártok?
Akkor már nem kell sokat beszélnem. Persze, hogy elsősorban a kordon felszedéssel foglalkozunk. Élőben kapcsoljuk a Kossuth teret. Áttekintjük a legutóbbi 12 óra történetét. Véleményeket idézünk. Műsorunk vendége az akció egyik kezdeményezőjének tartott Szájer József, Fidesz-MPS európai parlamenti képviselője, a néppárti frakció alelnöke, és Kondorosi Ferenc, az igazságügyi és rendészeti minisztérium államtitkára, de remélem marad időnk arra is, hogy legalább összefoglaljuk a klímaváltozással foglalkozó legújabb nemzetközi jelentést, 2500 tudós véleményét, amelyet például Franciaország olyan fontosnak tart, hogy tegnap este egy időre kikapcsolták még a párizsi Eiffel-torony díszkivilegítását is az estében 10:30-kor.
Baló György, köszönjük szépen, mi pedig nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Lebontották a parlament előtti kordont a fideszes képviselők, és újabb tüntetés kezdődött a Kossuth téren. Az államfő szerint jogellenes a kordonbontás, viszont annak korábbi felépítése alkotmányosan aggályos volt. 65 éves korhatárt és infláció követő nyugdíjat szerepel a kormány tervezetében, amiről várhatóan társadalmi vita lesz. Az ember veszélyezteti a földet, az ENSZ jelentése szerint az emberi tevékenység okozza elsősorban az éghajlatváltozást. Most sport és időjárás jelentés következik, utána a Gők című sorozat újabb része. Híradóval legközelebb 23 óra 35-kor Kis Gabi várja majd önöket, ha semmi rendkívüli nem történik. Én köszönöm a figyelmünket, viszontlátásra!
És szerettem volna gyorsan és hatásosan megszabadulni a fájdalomtól. Mióta felfedeztem az Advil Ultrát, számomra ez nem probléma. A kapszula belsejében lévő folyadék szinte azonnal hat, és a fájdalomnak még emléke sem marad.
Advil Ultra, az ultragyors fájdalomcsillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Szeretek mindig maximálisan megfelelni a kihívásoknak, így nap mint nap teszek valamit a vitalitásom megőrzéséért. Ezért szedem a komplex összetételű Centrum A-tól Z-ig gluteinnel multivitamint minden nap. Mert a vitalitás a jó teljesítmény alapja. Centrum. Vitalitás minden napra.
A 3 üléses kinyitható kanapé egy nemű tartóval 59.900 forint.
Anyu, ha valaki tüsszent, azt mondjuk egészségedre?
Igen.
És ha valaki köhög, akkor mit kell mondani?
Robitussin.
Robitussin. Mindenféle köhögésre.
Robitussin.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Indul a nap. Futás az iskolába, aztán az irodába. Szeretem, hogy pörög az élet. Ha megfájdul a fejem, beveszek egy aszpirint, mert az bevált. Egy aszpirin és viszlát fájdalom. Olyan, mintha nekem találták volna ki. Nem hagyom, hogy egy fejfájás elrontsa a napomat. Aszpirin, viszlát fájdalom.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Reálban eladói kedvességéből nem, csak az árakból engedünk. Most a szóre szeletelt sajtok mindössze 229, két darab palmolív húsfürdő pedig csak 599 forint a Reál és Reál.hu üzletekben.
Gondolkodjon reálisan.